Kol Yisrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775, Tammuz 29-e, a polgári naptár szerint 2015. július 16-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából... Rakétatámadás volt Askelon városa ellen az éjszaka. A szaudi király közölte, hogy az iráni diktatúrával megkötött egyességet elutasítja. Az amerikai republikánus párt képviselői élesen bírálták az Obama kormányzat által aláírt nukleáris megállapodást az iráni diktatúrával. Hírénk után néhai dr. Menachem Meron főrabi heti tóra magyarázatát hallhatják, és most a részletes híreink. Csütörtökre virradó éjjel 2 órakor rakétát lőttek ki Askelon irányába a gázai övezetből. A rakéta beépítetlen területen ért földet. A rakéta támadásért egyik terrorszervezet se vállalta eddig a felelősséget. Askelon város déli negyedeiben megszólaltak a légvédelmi szirénák, a légierő a hajnali órákban a gázai övezet infrastruktúráját támadta, olvasható az izraeli hírlevélben. A nyugati nagyhatalmak és az Irán között létrejött megegyezés kritikus pontjai a következők. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek szabad bejárásuk lesz Irán katonai létesítményeibe, de nem azonnal, hanem előzetes egyeztetés alapján, vagyis addig az irániak mindent eltakaríthatnak, amit el akarnak rejteni. A szankciók Irán balisztikus rakétája ellen 8 évig maradnak érvényben, aztán szabad a gazda. Az ENSZ által meghirdetett fegyverembargó 5 évig marad érvénybe, és utána mi lesz, arra nem tér ki a megállapodás. Irán tovább kutathatja a korábban végzett atomtechnikai kísérleteinek az eredményeit. Az eredmény megszegése esetén az Irán sújtó szankciókat ismét érvényesítik 65 napon belül, ez több mint 2 hónap, írja az izraeli hírlevél. A szankciók visszaállításáról egy 8 tagú nemzetközi testületnek kell döntenie, méghozzá egyhangulag, tehát mind a 8 államnak kell a döntést támogatnia. A 8 tagú panel tagjai a megállapodás értelmében az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország, Nagy-Británia, Németország, az Európai Unió és Irán. A szaudi király közölte, hogy az iráni diktatúrával megkötött egyességet elutasítja, és egyben széles körű diplomáciai ügyintézkedésbe kezdett, közölték az arab nyelvű hírforrások. Szaudi politikai szakértők arról tudósítanak, hogy a király magához rendelte a Hamas terrorszervezet vezérét, Khaled Mashaad. A szaudi újságírók szerint a király ráparancsolt a terrorvezére, hogy ne merjen a közeljövőben Izrael elleni provokációkat kivitelezni, ami egy újabb izraeli terrorellenes akciót váltana ki. Az iráni rezsimnek ugyanis érdeke van, hogy kialakuljon egy izraeli-gázai front. Az iráni vezetés nagy összegekkel támogatta éveken keresztül a Hamaszt. A szankciók okozta gazdasági válság következtében a pénzforrás rendkívül lecsökkent, nem csak a Hamasz, hanem a Hizbollah terroristái számára. A nyugati nagyhatalmakkal kötött megállapodás most majd lehetővé teszi, hogy az iráni diktatúra által szponzorált terrorszervezetek ismét bőséges anyagi ellátást kapjanak. Törökország egy stadion fog felépíteni a gázai sávban. A tervezett stadion 22.000 nézőt lesz képes befogadni, az új stadiont Erdogan stadionnak fogják elnevezni, a török elnök a palesztin arabok nagy barátjának tiszteletére. A gázai sportfelelős közölte, hogy 225.000 dolláros adományt is ígértek a gázai sportklubok fejlesztésére. Úgy látszik, a szörnyű izraeli blokád nem gátolja a nemzetközi előírásoknak megfelelő stadion felépítését. A Az amerikai republikánus párt képviselői is élesen bírálták az Obama kormányzat által aláírt megállapodást az iráni diktatúrával. John Boehner, a szenátus elnöke szerint az Obama kormányzat az iráni diktatúrával kötött megállapodásával elindította az atomfegyver versenyt a közel-keleti országok körében. Mitch McConnell szenátusi tag elmondta, hogy az iráni rezsimmel kötött egyezség számos cikkelye ködösen van megfogalmazva, vagyis lehetetlen lesz azt állítani, hogy az irániak megszegték bizonyos feltételeket az egyezségben, mert az iráni fundamentalista rezsim vezetősége kimagyarázhatja magát azzal, hogy ők másképpen értelmezték a megállapodás szövegét. Ajánlás a két igazságügyi miniszter asszony szerint a Becelem nevű propalesztin ügynökség az izraeli katonák és állampolgárok üldözésére specializálta magát. Sákér igazságügyi miniszter asszony morális támogatásáról biztosította Iszrael Somér ezredest, aki a Becelem propalesztin ügynökség állítása szerint agyonlőtt egy kővel támadó arab suhancot. A Becelem ügynökség egy videófelvételt tett közzé, ami az ügynökség szerint bizonyítja, hogy az elmenekült terroristát hátba lőtte az izraeli ezredes. A videón azonban csak annyit látni, hogy egy hatalmas követ a katonai jeepre dob egy arab, erre két izraeli katona kiugrik az autóból, s abba az irányba lő, amerre az arab terrorista elmenekült. A videóból nem lehet megtudni, hogy ki volt a két katona, és hogy egyáltalán az arab terrorista megsebesült-e. Ez csak a Becelem propalesztin ügynökség belemagyarázása, írta a Facebookos oldalán Ayala Shaked miniszterasszony. Igazságminiszterasszony szerint kővel, molotov palackkal való támadás az egyenlő egy gyilkossági kísérlettel. Megjegyzendő, hogy a palesztin arabok és támogatóik szerint nem csak, hogy joguk van az araboknak kövekkel, molotov palackokkal támadni, hanem egyenesen kötelező számokra. Ilyen esetben azonban számolni kell azzal, hogy a jogosan vagy jogtalanul támadó fél alul marad. Abu Mazenék és a Hamas terrorszervezet már számtalanszor kijelentették, hogy nincs szebb halál a mártír halálnál, a palesztin hatóság oktatása és médiája dicsőíti és glorifikálja a likvidált terroristákat. A Hamas terrorszervezetősége többször kijelentette, hogy az igazi muzulmán a halált jobban kívánja, mint az életet. Eddig tartottak híreink, és most a néhai dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata következik.
Kettős heti szidránk neve Matot Masé. A magyarázat címe Minnyájunk felelőssége. Mikor a Jom Kipuri háború után 73-ban feltették a kérdést, ki a felelős? Az akkori elnök Katsir így válaszolt. Mindnyájan felelősek vagyunk. Sokan nem értették, sokan elvetették a választ. Mai heti szakaszunk két példával is igazolja az elnöki válasz helyességét. Az első elbeszélés a két és fél törzs Ruvén Gad és fél Menashe kérésével foglalkozik. Azt kérték Mózestől, hogy a csak imént elfoglalt Jordánon túli területen letelepedhessenek. Mózes felháborodott kérésükön. Testvéreitek harcoljanak, és ti itt letelepedtek? Mózes azzal vádolta őket, hogy demoralizálják a népet, és tettüket a Bálpe orféle bálványimádással hasonlította össze. A két és fél törzs tiltakozott a vád ellen, és kijelentették, hogy ők, mint élharcosok, halucim, fognak részt venni Kanaán elfoglalásában. És csak családjukat és nyájukat szeretnék addig is a Jordánon túl letelepíteni. Erre az ajánlatra Mózes beleegyezett. A két és fél törzs letelepedése meg is történt, de csak Józsua idejében. Mert vállalták a közös felelősséget a nép jövőjéért. A másik példa a midjaniták elleni háborúról szól. Nem az egész nép, csupán ezer-ezer harcos törzsenként vett részt a harcban. Mikor a győzelem után a harcosok nagy zsákmánnyal tértek vissza, Mózes elrendelte a zsákmány kettéosztását. Osszátok ketté a zsákmányt, a harcosok és az egész gyülekezet között. Vagyis a harcosok és a hátország közös eredménye volt a győzelem. A heti szakasz két példája egy tanulságot tanít. Nem lehet ketté választani a harcoló katonaság eredményeit vagy bal sikereit a polgári lakosság mindennapi viselkedésétől. Ha a Jom Kipuri háborúban a katonai vezetés hibázott, ebben a hibában részes volt a polgári hátország is. Ha a hadseregben fegyelmezetlenségből fakadó bal sikerek jelentkeztek, úgy ez a fegyelmezetlenség a polgári életből indult ki. Ezért volt igaz a Kacír elnöknek. Mindnyájan felelősek vagyunk. Ő csak a talmudi mondás fejezte ki, Kol Yisrael Arevim Ze Baze, Izrael minden tagja felelős egymásért. Ezt az egymásért való felelősségvállalást békeidőben épp úgy kell vállalnunk, mint háború esetén. Minden, amit cselekszünk, otthonunkban, munkahelyünkön, itthon vagy külföldön, nem csak saját életünket érinti, hanem népünket, országunkat is. Ha házat építünk, ha földet művelünk, ha vállalkozást vezetünk, nem csak magunkért teszünk mindent, hanem az országért, a népét is. Ha pedig a külföldön tartózkodunk, akkor viselkedésünkkel Izraelt is képviseljük. A mára rendelt második heti szakasz két témával foglalkozik. Kijelöli az országhatárokat, melyek nem foglalják magukban a Jordánon túli területeket. Majd kijelöli a levitáknak adandó 48 várost, melyek közül 6 úgynevezett menedékvárosnak számított. E városok azt a célt szolgálták, hogyha valaki nem szándékosan emberölést követett el, a városok egyikébe menekülhetett a vérbosszú elől. Ott a hatóságok megvédték a megölt ember családjának bosszújától, és ott kellett tartózkodnia a főpap haláláig. De ha előre megfontolt szándékkal gyilkolt, akkor nem talált menedéket, mert kiadták a meggyilkolt családjának. E törvénnyel kapcsolatban érdemes megemlíteni a bibliai társadalom jogügyi fejlődését. Az emberölés megtorlása a legrégibb időktől fogva elfogadott volt. A bibliai törvény már az özönvíz után úgy fogalmazott, ki ember vérét oltja, annak vére kiontassék. A legősibb korban a vérbosszú volt a megtorlás. Ez nem tett különbséget szándékos gyilkosság vagy nem szándékos emberölés között. Később elfogadottá lett, hogy aki nem szándékosan ölt ember, az megmenekülhetett, ha megragadta a szentély oltárát. De amennyiben szándékosan gyilkolt, így szól az írás, az oltáromtól is vigyétek el kivégzésre. Ezt követte a mai heti szakaszban a menedékvárosok törvénye, mely már éles különbséget tesz a szándékos gyilkosság és az akarattól független, véletlen emberölés között. Tegyen igazságot a gyülekezet a véletlen emberölő és a vérbosszuló között. Mentse meg a gyülekezet a véletlen emberölőt a vérbosszútól. Ha elgondolkozunk a két heti szakaszon, találhatunk kapcsolatot is köztük. Az első a kollektív felelősséget taglalja, mely választás önkéntesség alapon jelentkezik az egyének jóindulatából. A második, Massé, a jogállam törvényrendszerét tárja elénk. Mindkettőre szükség van. Törvény nélkül nincs jogállam, de nem minden a törvény. Az egyéni jóhiszeműség, jó akarat kiegészíti azt ma is.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 21-30, Tel Avivben is Hajfán 22-29, Versében 21-35 és Éláton 28-41 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóinknak a Kol Yisrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirushalayim.